Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Elkészült az Egri Bazilika felújítása, római katolikus bölcsöde épült Mátészalkán, új épületbe költözött Miskolcon a levéltár. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A felújított bazilikát mutatta be az újságíróknak Ternyák Csaba egriesek. A főpásztor elmondta, a templomot azért hívják székesegyháznak, mert itt áll a szentélyben a tanítói püspöki szék. A helyi egyház meghatározó épülete főtemploma, mely egyúttal az összetartozást is kifejezi. A lelkipásztorok számára emlékezetes, hogy itt szentelték őket pappá. Ficek László általános helynök, az érseki vagyonkezelő központ vezetője a beruházás volumenét érzékeltetve elmondta, 147 szerződést kötöttek a szakági kivitelezése, ezek közül sokat módosítani is kellett az időközben felmerült igények változások miatt. A kormányzati támogatásból végzett teljes külső és belső felújítás során restaurálták a padló és fal burkolatot, a képeket, freskókat, korszerűsítették a gépészetet, a hangtechnikát. A bazilika környezete is megszépül, körmeneti utat alakítottak ki a korábbi parkolók helyén. Csizmadia István plébános elmondta, a hétvégén nagy eseményre készülnek, szombaton lesz a felújított bazilika megáldása, mely egyben főegyházmegyei találkozó is. A 10 órai szentmisét a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Vasárnap a bazilika másik nagy ünnepe következik, a Szent Mihály búcsú, mely az építkezés miatt hosszú évek kihagyása után körmenettel zárul. Mátra Verebély Szentkút egy közös ponttá vált idén az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, valamint a mezőkövesdi hívek számára. Dr. Novák István, az egyetem delegált rektorhelyettese, egyben a Szent László plébánia vezetője elmondta, a kövesdi hívek egy különleges jelentőségű zarándoklatra indultak pár nappal ezelőtt a búcsújáró helyre, az egyetem dolgozóinak pedig idén is lehetőségük lesz a kegyhelyen saját szervezésű lelki gyakorlatokon részt venni. Koleszár Krisztián riportját hallják.
Minden katolikus keresztény tudja, hogy szeptember az különösképpen is a Mária ünnepek hónapja. Szeptember 8-án Kisboldogasszonyt, szeptember 12-én Szűz Mária nevét ünnepeljük, és szeptember közepén pedig fájdalmas anyára gondolunk. Ez a három ünnep rendkívül fontos minden katolikus keresztény számára, és különösen fontos egyetemünk, illetve a mezőkövesdi Szent László plébánia életében is. Úgy kapcsolódik össze a kettő, hogy ennek a három ünnepnek a csúcspontja Mátra Verebély Szentkúton történt, annak megünneplése, hogy sok-sok esztendővel ezelőtt mezőkövesdi hívek állítottak egy szűzanya szobrot, amelynek a felújítására az elmúlt hónapokban került sor, és szeptember 8-án mind a két mezőkövesdi egyházközségből hívek utaztak el azért, hogy nem csak a búcsú ünnepségén a szentbeszédet meghallgatva részesüljenek a búcsú kegyelmében, hanem emlékezzenek elődeikre, akik ezt a szobrot állították, és hálát adjanak a ferences atyáknak Mátra Verebély Szentkúton, hogy ez felújításra került. Mátra Verebély Szentkút azért is fontos számunkra, mivel három esztendő óta, imáron a negyedik éve, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatóinak, dolgozóinak ott szoktunk szervezni rendszeresen lelki gyakorlatot, hol két, hol háromnapos lelki gyakorlatokról van szó. Általában az adventi nagybőjti időhöz kötődik, de szerveztünk már más alkalommal is ilyen lelki gyakorlatot. Ez is annak a Mária tiszteletnek a része, amelyet szeretnénk ott Szentkúton átélni, és valójában a ferences atyáknak az a vendégfogadó készsége, amelyen keresztül ebben a látogató központban, illetve a szálláson nyugodt körülmények között tudunk egy-egy lelki gyakorlatos rendezvényen részt venni, azt megszervezni, azért mindenképpen hálát és köszönetet kell mondanunk. Mezőkövesdre visszatérve, szeptember hónap közepén, amikor fájdalmas anyát ünnepeljük, előtte pedig a Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepe van, akkor a felújított temetői kápolnánkról is szólni kell, ahol vasárnap, szeptember 15-én 11 órakor került sorra a megújított, felújított kápolnának a megáltása, és bár egy nagyon kellemetlen esős, hűvös idő volt, de azok, akik félszázan eljöttek erre az ünnepségre, részesei lehettek a megújulásnak, a fájdalmas szűzanyának és a Szent Keresztnek felmagasztalásának a titkát ünnepelve.
Római katolikus bölcsöde épült Mátészalkán. A több mint 600 millió forintos beruházás fedezete két vissza nem térítendő uniós támogatásból, valamint állami forrásból tevődött össze. Az új intézmény 42 gyermek ellátására alkalmas. Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárt hallják.
Azt gondolom, hogy a magyar nemzet sorsa azon múlik, azon függ, hogy megszületnek azok a gyerekek, akik majd a jövőben is fenntartják ezt a nemzetet. Most itt Mátészalkán örülünk és ünnepünk egy bölcsöde átadót, de minden magyar családnak ünnep az, hogy új lehetőség nyílik itt, új lehetőség nyílik arra, hogy megszülessenek a kívánt gyermekek. Ezek a gyermekek fogják fenntartani a magyar sorsot, a magyar nemzetet, ezért minden egyes bölcsödei átadó annak az ünnepe is, hogy hiszünk a jövőben és hiszünk a magyarságban, hogy a jövőben is fent tud maradni.
Palánki Ferenc megyés püspök.
A családról a II. Vatikán zsinat azt mondja, hogy a legkisebb egyház, az ekléziola, az egy család. Ott már megjelenik az egyházi közösség, és a családoknak úgy tudunk segíteni, hogyha igyekszünk terheket levenni a vállukról, a legkisebbekről a bölcsődével, az idősek körül pedig a szociális otthonok fenntartásával igyekszünk segíteni.
Kont Zsófia családokért felelős államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy ismét igényelhető támogatás a bölcsödei térítési díjhoz.
Azok a családok, akiknek szeptember 1-én ugye bölcs is a gyermeke, ők tudják ezt igényelni, és ugye itt havonta akár 50 ezer forintos támogatást is tudnak igénybe venni. Arra kell gondolni, ami a bővítés és egy nagyon fontos dolog, hogy most először önkormányzati fenntartású bölcsödékben is igénybe tudják venni ezt a támogatást. Eddig ilyen nem volt, amikor korábban futott ilyen támogatási program, akkor az önkormányzati fenntartású bölcsödék kiestek ebből a körből.
Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere.
Ha megszületett egy gyermek Mátészalkán, a gyakorlat az volt, hogy azonnal beiratták a bölcsődébe, hogy 2,5-3 éves korában tudjon jönni bölcsibe. Ehhez képest most ott tartunk, hogy a tavalyi éven átadtunk egy új önkormányzati bölcsődét is, a görög katolikus egyház is átadott egy bölcsődét, és hála Istennek most a római katolikus egyház is csatlakozik ez, tehát ma már összesen 4 bölcsőde van Mátészalkán.
Új épületbe költözött Miskolcon a Magyar Nemzeti Levéltár Borsodabói-Zemplén vármegyei tagintézménye. A korábban a miskolci törvényszék épületében működő vármegyei levéltár a Miskolci Egyetem könyvtára és levéltára mellé a rektori hivatal közelébe költözött. A levéltár az egyetem könyvtárával és levéltárával közösen tudásközpontként működhet a jövőben. Az intézményt kétszintes, mozgatható polcrendszerrel szerelték fel, ahol 20 kilométer iratanyagot tudnak megőrizni, így a dokumentumok elhelyezése több évtizedre megoldott lesz. Az iratanyagok nagy részét már átköltöztették a levéltár munkatársai, már csak az intézmény saját könyvtára van hátra, és ezzel befejeződik a költözködés. A részletekről Kis József, a Borsodabói-Zemplén vármegyei levéltár igazgatója, főlevéltáros adott tájékoztatást.
Maga az alapgondolat a jelenlegi helyszínre vonatkozóan, illetve az egyetemmel való szoros együttműködésre vonatkozóan, még a levéltárigazgatóságom előtt 2017-ben Somogyi Lehel időszakában kezdődött, akkor fogalmazódott meg, hogy szorosabb tudományos és gyakorlati együttműködésre is volna szükség a Miskolci Egyetem és a Magyar Nemzeti Levéltár között, és hogy ennek részeként kerülne sor a most már vármegyei levéltárunk új székhelynek a felépítésére. Úgyhogy 2017-ben már megtörtént egy kormányelőterjesztés, aztán 2018-ban elfogadták, majd a munkálatok végül 2021-ben kezdődtek meg, akkor történt meg az első kapavágás, és pár hónapos késéssel végül is ez évben fejeződtek be. Nyilván ez alatt az időszak alatt rengeteg kérdést kellett megvitatni, rengeteg dolgot kellett átgondolni és előre gondolni, úgyhogy maga a tervezési, illetve a kivitelezési időszak sem volt számunkra könnyű, de a lényeg az, hogy a végén egy 5000 négyzetméteres épület felépült, amely a Vármegyei Levéltárnak az új székhelye. És ami nagyon fontos számunkra, hogy az új épületben az eddigi ennek a tízszerese egy 20 000 iratfolyó méter befogadására alkalmas raktár is most már a rendelkezésünkre áll. Az új székházunk az egyetemváros területén található. Gyakorlatilag a főépület és a egyetemi könyvtár közötti egykori zöld területen épült fel. Székhelyünk számos olyan új funkcióval bír, ami korábban nem állt rendelkezésünkre. A jóval nagyobb raktár mellett ki kell emelni, hogy korábban számunkra mindig problémát jelentettek a közművelődési és tudományos rendezvényeknek a szervezése és leginkább a lebonyolítása, hiszen nem volt hozzá megfelelő helyszínünk. Úgyhogy a tervezés folyamán ezeket a feladatokat is bekalkuláltuk. Ennek köszönhetően, ha az ember belép a főbejáraton, akkor egy nagyobb kiállító teremben találja magát, ahol jelenleg még nem sok mindent lehet látni, tekintettel arra, hogy a költözés még folyamatban van, de ezt, ahogy befejeződik a költözés, utána azonnal élettel fogjuk majd megtölteni, és időszaki kiállítások fogják majd egymást váltogatni. Évfordulókhoz és témákhoz kötődően egyaránt. Ami szintén úgy fontos számunkra, hogy tudományos rendezvények lebonyolítására is alkalmas az épület. Rendelkezünk külön konferenciateremmel, külön előadó, illetőleg oktatóteremmel, mert a tervek szerint oktatás is lesz itt az épületben, helyszínben. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy az egyetemistákat nagyon nehéz kimozdítani az egyetemváros területéről, úgyhogy korábban a Történettudományi Intézettel hiába volt jó baráti kapcsolatunk, a diákokig nagyon nehezen lehetett eljutni. Most viszont gyakorlatilag szemben vagyunk velük, úgyhogy már most tárgyalás alatt van, hogy néhány órát eleve nálunk fognak tartani, ami levéltárhoz, illetőleg a online levéltári adatbázisokhoz kötődő, úgyhogy még az ősz folyamán az első órákat meg fogják itt tartani a történész hallgatók számára. Emellett rendelkezünk egy plusz konferencia tartására alkalmas helyszínnel is, tehát akár egy 3 egymással párhuzamosan működő szekciós konferenciát, akár egy vándorgyűlést, nagyobb rendezvények rendezésére alkalmas a jelenlegi székhelyünk. És ez rengeteg új lehetőséget jelent számunkra.
Végül az időjárásról. Holnap is kisüt majd a nap, de nyugatról kelet felé vonul egy változó vastagságú felhőzóna. Több helyen előfordulhat eső, zápor, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 8-9, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. szeptember 23-án hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Ay, Aurora, me has echado al abandono. Yo que tanto y que tanto te he querido, con tu negra traición me has engañado y en el fondo del alma me has herido. Has tratado de matar el alma mía. Castiga la gran Dios con mano fiera, que sufra mucho, pero que no muera. Ay, Aurora, yo te quiero todavía.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából. Gazdag programválasztékkal készül az Eszterházi Egyetem péntekre, a kutatók éjszakájára. 80 évvel ezelőtt bombázták le a 60-i vasútállomást. Helytörténeti séták, horgászverseny és tudományos konferencia is lesz a harmadik Színva örökségnapok rendezvényén. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! 80 évvel ezelőtt bombázták le a 60-i vasútállomást. Az amerikai repülőgépek 300 tonna bombát dobtak le a városra. Az évfordulón a helyszínen emlékeztek meg a rombolásról és az áldozatokról is. A következő percekben Lestján Balázs alpolgármester visszaemlékezéséből hallanak részletet.
Bizonyos számok talán örökre a 60-i emlékezet részévé váltak. 152. A 15. amerikai légi hadsereg 55. bombázó osztályának 152 repülőgépe támadta városunkat ezen a napon több hullámban. 300. 300 tonna bombát dobtak le a célpontként jelölt, a még 1895-ben megépült vasútállomásra, elpusztítva azt és annak környékét. Az állomás épülete a rendező pályaudvar és a vágányhálózat ennek következtében csaknem teljesen megsemmisült. 500. 500 főre becsülik az áldozatok számát, akik szinte egytől egyik 60-i civilek voltak. Rengetegen vesztették életüket a pályaudvaron, annak környékén, vagy az ahhoz közel a légoltalmi óvóhelyek egyikében, amelyek falait a láncos bombák hatalmas tűz és robbanóere rombolt le. Csak azok élték túl a támadást, akik a vasútállomásról kihúzott szerelvényekre tudtak felszállni. Aki nem volt ilyen szerencsés, az nem tudta elkerülni az amerikai szőnyegbombázást. De valóban, vajon szerencse kérdése volt ez? A korabeli megemlékezés szerint a 60-i vasútállomás állomásfőnöke, kinek feladata lett volna, hogy e tragédiában mentse, ami menthető, kerékpáron menekült el az állomásról. Nem tisztünk ítélkezni bátorság és gyávaság ügyében. Nincs viszont kétsége ma felől, hogy egy vezetőnek nem csak a bőség, a béke és az egyensúly éveiben kell tudnia irányítani a rábízott embereket és javakat. A balsors, a krízis és a tragédiák során is helyt kell tudnia állni, óvni, amit rábíztak, védeni azt, aki nem képes megvédeni önmagát és szeretőt. A vezető a korabeli dokumentumok szerint a baj elére elmenekült. Talán családjáért aggódott, talán javait akarta megmenteni, vagy csak egyszerűen félt. Ha csak embernek tekintjük, akkor megérthetjük és elfogadhatjuk ezt, de az állomásfőnök nem csak egy volt a sokak közül, ő volt a vezető. És mint minden vezető, felelősséggel tartozott a rábízottakért, e felelősség ellen vétett, s e felelősség ellen vét mindenki, ki a rábízott közösséget, javakat nem a legjobb lelkiismerete szerint, nem a legjobb tudása szerint, és nem felelősséget teljes tudatában óvja.
Szeptember 27-én pénteken Egerben az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen rendezi meg a kutatók éjszakáját, melynek gazdag programjai között kiemelt figyelmet kap a klímaváltozás hatásainak bemutatása, az ökotudatos életmód szemléltetése. Dr. Juhász Tibor, az egyetem tudományos rektor helyettese kiemelte, egy hidrogén meghajtású busszal lehet majd az egyetem különböző épületei között a programokra eljutni. kutatni.
Cél, ugye a kutatók éjszakájának a célja, céljának megvalósítása, a kutató életpálya népszerűsítése, valamint a tudomány népszerűsítés, úgy tetszik, ezt úgy mondjuk, ugye belső szakzsargon, hogy pályaorientáció. Azt szeretnénk megmutatni a diákoknak, érdeklődőknek, hogy kutatónak miért jó lenni. Tényleg úgy néz ki egy kutató, mint ahogy azt a lexikonban olvassuk, meg mint ahogy a filmekben szokták őket ábrázolni, vagy éppenséggel a kutatók is emberek, nekik is vannak hobbiaik, esetleg olyanok, amelyek teljesen különböznek az ő munkakörüktől, a tudományos érdeklődési területüktől, miért szeretik ők ezt a szakmát csinálni, illetve egy tudományban mi a szép, mi lehet a szép, illetve milyen olyan eredmények vannak, amelyek látványosan bemutathatók oly módon, hogy ezt akár egy kis iskolás is megértse. Hát a programok száma 100 plusz, és szerintem ez úgy értendő, hogy vannak olyan programelemek, amelyek egy nap többször is bemutatásra, megismétlésre kerülnek. Hát nagyjából minden terület, minden olyan képzési terület és kutatási terület megmutatkozik, amely benne van az intézmény portfóliójába. Hát ugye kezdettől fogva a fő cél az a természettudományok népszerűsítése, de a természettudományokon túl a bölcsészettudományok, a pedagógus képzés is megjelennek, a gazdaságtudományok, tehát tulajdonképpen minden kar kiveszi a részét, sőt a művészetek is. Van egy nagyon-nagyon szimpatikus szimbiózis a művészeink és az informatikusaink között, amely egy Game Jam nevű rendezvényben fog manifesztálódni, játékfejlesztés. Tehát, hogy ezt mindenki el tudja képzelni, hogy egy számítógépes, egy nagyon magas színvonalú, élvezhető számítógépes játékfejlesztéséhez ugyanúgy kellenek a művészek, mint ahogy az informatikusok, és ezt az együttműködési lehetőséget is szépen látni fogjuk majd a kutatók éjszakáján.
Filesz Sándor, a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára elmondta, az iparkamara már 10. alkalommal kapcsolódik a tudományos fesztiválhoz.
Én azt gondolom, hogy országos szinten egy unikális együttműködésről beszélünk akkor, amikor a helyi egyetem a tudományos élet központja és a helyi gazdaság élet szervező központja, a kamara együttműködik abban, hogy a kutatók éjszakáját megvalósítsa. Ennek a lényege az, hogy az oktatástól megmutassuk az életútját a természettudományoknak egészen az ipari hasznosulásig. Tehát szerintem fontos, hogy a fiatalok azt értsék, hogy miért is kell tanulni fizikát, meg kémiát, mert nem biztos, hogy erre van elég idő, hogy akár az általános iskola, akár a középiskola, akár a felsőoktatás folyamatán, de hogy hol is hasznosulnak ezek az ismeretek, amikor az ember ilyen alaptantárgyakat épít. Erre nagyon jó példákat tudunk majd mutatni itt vállalati partneri együttműködéseinkkel. Úgyhogy meghatározó vállalkozások lesznek itt jelen Eger és a Vármegye életéből, amik mind-mind rá fognak arra világítani, hogy ezek az alaptudományok, amiknek a népszerűsítését szolgálja ez az este, vagy ez a nap, akkor azok hogyan is hasznosulnak. Itt ezt a vállalati kirándulásokat szervezünk, üzemlátogatásokat, ezek alkalmával ott tényleg gyakorlati példákat lehet majd abból látni, hogy mondjuk műtéti folyamatok, vagy járműipar területén, vagy tubusgyártás területén hol épülnek be ezek a fizikai vagy kémiai tudományok.
Korosztályban kikre számítanak? Ugye nem csak gyermekeket szólítanak meg ezen a napon.
Nem, én azt gondolom, a napnak az a legjobb sajátossága és ereje, hogy a nappali délelőtti órákban nyilván iskolák tudnak szervezetten jönni, de a délutáni esti órákban ugye családok is jöhetnek, és kvázi közösen tapasztalhatják meg ezeket a dolgokat, amikről beszéltünk, és elbeszélgethetnek, hazavihetik ezeket az élményeket, és közösen elbeszélgethetnek erről a fontosságáról. Én abban bízom, hogy ez befolyásolni tudja pozitívan a pályaválasztását a fiataloknak.
Zárásként csak arról kérdezném, hogy ez már egy hosszú évekre visszanyúló együttműködés, és már 10 éve benne vannak ebben a programban is. Milyen visszajelzések voltak eddig? Milyenek a visszajelzések, mire készülnek most? Körülbelül hány fő fog majd jelen lenni?
Én biztos vagyok benne, hogy több ezrem, mert amiről már csak mi tudunk, az, hogy legközel 500 iskolást fogunk mi buszokkal egyébként elhozni a rendezvény helyszínére, mert már a rendezvény nyilván Egerben van, de a térségre kihatása van, tehát a térségből mi segítünk az általános iskolásoknak eljutni ide, úgyhogy hál' Istennek több ezer embert fogunk tudni megszólítani ezen a napon. A visszajelzések nagyon jók, mert azért Nagyjából évtizedenre nyúlik vissza az, hogy mióta ezt a rendezvényt csináljuk. És a vállalati partnerség ugye csak akkor működik, ha vállalatok ennek látják hasznát, hasznosulását. Már pedig látják, tehát van abban ráció, és ez egy nyilván hosszabb távú folyamat, hogy segítsük a társadalmat információhoz jutni. Ezt már évtizedes távlatban nyújtjuk. 3 éve csináljuk szoros együttműködésben az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemmel, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy kiforrott folyamat, aminek csak nyertesei vannak minden oldalról.
Helytörténeti séták, horgászverseny és tudományos konferencia is lesz a 3. Szimba örökség napok rendezvényén, amelyet szeptember 21-e és 22-e között rendeztek meg, illetve még tart szeptember 27-e és 29-e között is Miskolcon. A szervezők igyekeznek a Szimba mentén összefűzni azokat az értékeket, amelyek Miskolcot jellemzik. Legyen az kulturális, művészeti vagy tudományos érték. A részletekről Fedor Vilmos, a Szimba örökség napok alapítója adott tájékoztatást.
Nem csak mi, azt gondolom, sokan vannak, akik évek óta számon kérik azt a városon, hogy miért nem tesz többet annak érdekében, hogy megismerjék az emberek Miskolcot. Nem csak, hogy azoknak kell megismerni, akik máshogy élnek, hanem akik itt élnek. Tehát ennek az egész fesztiválnak a feladata kettős. Egyrészt megmutatni Miskolc valódi igazi értékeit a nagyvilág számára, az ideérkezők számára, ismertté tenni a város értékeit. Másrészt a miskolciaknak elmondani, hogy egy olyan városban élnek, amelyre joggal lehetnek büszkék. Ez a kettős cél vezet bennünket. Na, vegyük a horgászversenyt. Ezt én már egyszer kipróbáltam a Kocsonya Fesztivál alkalmával, hát olyan 2006-7 körül, amikor is horgászokat hívtam Miskolcra, a legjobb horgászokat, akik fellehetők voltak a közelben, bizonyítsuk be, hogy ez a színva már nem az a színva, amit nem szerettünk, ami mindig koszos volt, szennyezett, és nem élt benne semmi élőlény. És amikor megfogták az első pisztolyokat a belvárosban, akkor mindenki megdöbbent, hogy atyavilág, ez a víz, ez egy másik víz. Ebben halak vannak, és most, ha valaki ott jár és nézi a vizet, akkor rengeteg domolykót lát, csupa olyan halfajt, aminek nagyon magas az oxigén igénye. És hát innen jött az ötlet most is, hogy legyen mindig horgászverseny a színván, és nagyon örülök annak, hogy az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület is beszállt ebbe a programba. Ő a házigazda. Tavaly a Fonoda környékén, tehát az utolsó szakaszon horgáztak a versenyzők, az idén pedig nagy valószínűséggel, nyilván vízhozamtól függ, ezt nem tudjuk befolyásolni, Diósgyőrben lesz, és már lassan betelnek a papírok, mert jelentkeznek nagyon sokan, hogy jönnek horgászni. Én kiemelném a sétákat, mert azért tudni kell, hogy azért ez mégis egy miskolci program. Ez nem olyan, mint a Kocsonya Fesztivál, vagy a Bartók Fesztivál, ami elsősorban ideérkezőknek, külföldieknek is szólt. Én arra gondolok, hogy ez szóljon elsősorban miskolciakról. Ezért vettük elő azt, hogy szóljon rólunk magunkról. Mutassa meg önmagát a város, amire büszke lehet. A sétás során, és a miskolciaknak, de minden ideérkezőnek is szeretnénk megmutatni, hogy milyen értékei vannak a városnak. 2 séta lesz, az egyik Lilafüreden, a Peleháztól, Herman Ottó kedvenc nyaralójától indul, és a Kohászati Múzeumnál végződik, és közben persze 2 barlang, hotelpalota, az ország legnagyobb vízesése, szóval rengeteg minden, amit megnézünk, és József Attila szobra, Herman Ottó szobra, az Óda keletkezésének története. Ezt a 2 sétát én magam fogom vezetni, és a másik az Alavason lesz, az pedig Herman Ottó szobrától indul, az első iskolaépülettől, az 1500-es években már működött iskolától, és ott pedig én úgy hívom, a miskolci házsongárdot szeretném bejárni a vendégeinkkel. Tudnék, az Alavasi temető olyan embereknek adott végső nyughelyet, akik hihetetlen sokat tettek, nem csak Miskolcért, hanem az országért, és róluk fogok mesélni. Ebben partnerünk a Midmar Kft., el ne felejtsen, és Bodnár Krisztina idegenvezető is segíti ezt a programot. Az egyik 21-én lesz, másik 22-én lesz, az első az Lilafüreden, a második a belvárosban, és megismételjük majd egy héttel később Lilafüreden, még egy sétát teszünk. Ez nagyon fontos része a programnak.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Ma Pietrelcinai Szent Pió atya emléknapján búcsúi szentmisét tartottak Nyírcsászáriban. A főcelebráns Bosák Nándor nyugalmazott Debrecen nyíregyházi püspök volt. Szentbeszédében szólt arról, hogy 25 éve áll itt ez a szent hely, Bosák Nándor homiliájának részletét hallják.
Mint ahogy minden templom fölfelé irányítja a mi figyelmünket, fölfelé hív bennünket, mert úgy szoktuk mondani, hogy a templom az Isten háza, de hát nem a jó Isten háza ez olyan értelemben, mint ahogy lakunk, hanem olyan otthona a jó Istennek közöttünk, amely állandóan fölfelé, az Isten dolgai felé, az Istenbe vetett hitre hívja föl a figyelmünket. Azonban nem csak itt áll a templom. Az a templom aktív, élő valóság minden településen, mert minden templom vár és hív bennünket. Hív arra, hogy a mindennapi életünkből, ahol a mi életünk folyik, lakóházaink, munkahelyünk, környezetünk, ahol a földi életünk eseményei folynak, ott hív bennünket, hogy fölfelé tekintve és segítsen bennünket. És szolgál a templom, mert mindig föltárja nekünk azt, amire a földi életünkben igazában szükségünk van, hogy annak a teljességét, a teljes valóságát megismerjük, és ez a teljes valóság fölemeli az tekintetünket az ég felé. Itt áll közöttünk ez a templom, szolgál bennünket, mindennapi életünket, és vár bennünket. Amikor a mai napon ezeket az ajándékokra figyelünk, és kérjük a Jóistennek az áldását a mi életünkre, tulajdonképpen ebben a hitben szeretnénk megerősödni, hogy bár itt telik az életünk, a mindennapi életünk, úgy mondhatnám, hogy ebben a földi dimenzióban, de ennek az életnek az igazi célja afelé mutat, hogy az Istennel való barátságban, az Isten szeretetében éljük, és éppen ezért a templom ünnepe, ünneplése mindig olyan, mint amikor kigyúlnak a lámpák egy városban sötétségbe, hogy rávilágítson, és rávetíti a fényét, ami szürke mindennapi életünkre. Ezt a templomot Szent Pió atya emlékére szenteltük. Gyakorlat és szokás az egyházban, hogy egy-egy templomnak vagy egy védőszentet választunk, vagy pedig egy misztériumra emlékeztet bennünket. Ez a kis templom itt Pió atyának a emlékét hozza közénk, és állít bennünket úgy szembe azzal a valósággal, amit Pió atya az életében megvalósított.
Ma Pietre Csinai Szent Pió atya emléknapján búcsúi szentmisét tartottak Nyírcsászáriban. Bosák Nándor nyugalmazott Debrecen nyíregyházi püspök homiliájának részletét hallották. A templom az első, amit 1999-ben elsőként szenteltek, akkor még Boldog Pió atya emlékére. A jubileum alkalmával tehát a templom felszentelője Bosák Nándor mutatta be a szentmisét. Háladó szentmisét tartottak vasárnap Tiszapalkonyán, melyet Ternyák Csaba egriesek mutatott be. A főpásztor megáldotta a római katolikus templom felújított épületét, a szentmise kezdetén a helyi egyházközség és az ifjúság versekkel köszöntötte az érseket. Kont Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a köszöntőjében kiemelte, 1323 óta már több mint 700 éve van temploma a településnek. Nagyon sokba érte, ez a vidék is megtapasztalta a történelem nehézségeit, melynek a templom is többször áldozatul esett. A politikus háláját fejezte ki, hogy sok jó ember összefogásának köszönhetően most egy megújult templomban lehet együtt a közösség. Homiliájában Ternyák érsek a napi evangéliumhoz kapcsolódva úgy fogalmazott, a tanítványok Jézus mellett arról tanakodtak, melyikük a legnagyobb közülük. Honnan tudjuk ezt? Jézus megkérdezte tőlük, miről is beszélgetnek. Jézus apostolainak, mintha hittanórát tartott volna akkoriban, összefoglalta nekik küldetésének lényegét. Mi Krisztus küldetése? Azért jött, hogy tanúságot tegyen az Istenről, de a gonoszok őt megölték, ő viszont harmadnapra feltámadt. A tanítványok akkoriban olyanok voltak, mint mi manapság. Ha nem értettek valamit, nem igazán mertek kérdezni. Isten szeretetét akkor tudjuk igazából megtapasztalni, hogyha megfogalmazzuk a kérdéseket. Fontos, hogy jó kérdéseink legyenek, emelte ki a főpásztor, hozzátéve életünk kapcsán számos felesleges kérdéssel foglalkozunk, olyan dolgokkal, mint az apostolok, hogy ki a nagyobb közöttünk, hogy ki a fontosabb, kinek van magasabb beosztása, kinek van több pénze, vagy szebb háza, kinek van jobb mobiltelefonja, ki öltözködik szebben. Rengeteg olyan téma van, amik nem is másodlagosak, hanem harmadlagosak az igazi kérdésekkel összevetve. Az igazi kérdés, hogy mi az értelme az életünknek. Az alapvető kérdésekre meg kell keresnünk a választ, ezért olyan fontos ez a templom. Ez a gyönyörűen kifestett, felújított templom, ahová örömmel jönnek a hívek, azért, hogy imádkozzanak, hogy a kérdéseikre választ kapjanak, vagy hogy az Istennek feltegyék a kérdéseket. Tele van a szívünk kérdésekkel, miért a szenvedés, miért ilyen rövid az életünk, és ha ilyen rövid, akkor miért van betegség, miért van halál, miért van hirtelen váratlan halál. Amelyekre a kérdést, a választ a hitünkben, a hitünk segítségével megpróbáljuk megfogalmazni, és az Isten ad választ az imádságainkban, ahol a kérdéseket feltetjük. Erre való a templom, hogy ő vele találkozzunk, hogy vele beszélgessünk, hogy kérdezfelelek alakuljon ki közöttünk az Isten házában. Mi vagyunk Isten igazi temploma, az élőkövekből épült templom. Mert mit sem érne az épített templom, akármennyi pénzt is költünk rá, akármilyen szépen feldíszítjük, hogyha az a közösség, amelyik ide jár Isten dicséretére, az nem élni át azt, hogy mi egy közösség vagyunk, összetartozunk. Az Isten házában meg kell találnunk az egymáshoz vezető utat, békejobbot kell tudni nyújtanunk egymásnak, hogy ne legyen harag, veszekedés, irigykedés, gyűlölet. Tanuljuk meg olvasni életünk eseményeit, Isten szeretetének a megnyilvánulásait, hogy hálával tudjunk rátekinteni. Legyünk hálásak és merjünk gyermekek lenni, Isten szeretett gyermekei. Zárta gondolatai Tisza Palkonyán Ternyák Csaba érsek. A főpásztor a szentmisében megáldotta a felújított templomot. Az egyházközség életében az elmúlt időszakban számos fontos esemény történt. 2021-ben a templomtető és a héjazat cseréje valósult meg, a templom külső homlokzati felújítása, a zsalugáterek cseréje. 2022-ben a teljes elektromos hálózatot korszerűsítették, és új hangosítási rendszerrel gazdagodott a templom, emellett a plébánia udvarát is megszépítették. Tavaly a templom belső falait, ajtóit festették újra és kicserélték az ablakokat. A főbejárat fölé új emléktábla készült, a templom előtti tér pedig új kerítést és térkövezést kapott, valamint felújítottak egy útszéli keresztet is. A katolikus Caritas rendkívüli segélyakciót indított az árvíz helyzetre reagálva. A humanitárius szervezet még a múlt héten 10 millió forint értékű gyors segélyt szabadított fel vészhelyzeti keretéből, Nagybajcson katasztrófa helyzeti bázist alakítottak ki, és adománygyűjtést hirdettek az árvízi védekezés és kármentés támogatására. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forint hozzájárulást jelent, a caritas.hu oldalon keresztül online is lehet segíteni. Több településen is bekapcsolódott az árvízi védekezésbe az ökumenikus segélyszervezet. Önkénteseik többek között homokzsákokat készítettek a gátak építéséhez, élelemmel, innivalóval látták el a gátakon dolgozótat, illetve a helyben szükséges logisztikai feladatokban is segítettek, illetve segítenek. Továbbra is várják a felajánlásokat a rendkívüli gyűjtésre. A 1353-as adomány vonaltárcsázásával hívásonként itt is 500 forinttal lehet segíteni, vagy online a segélyszervezet.hu oldalon keresztül. Szeptember 26-án csütörtökön 9-től 18 óráig egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszter templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. Hálaadó jubileumi zarándoklatot tartanak a krakói Isteni Irgalmasság Bazilikában lévő magyar kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából október 7-e és 9-e között. Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek mutatja be október 8-án. A szertartást majd élőadásban közvetíti a Szent István Rádió. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, az irgalmasság magyarországi tiszteletének terjesztője nyílt levélben buzdítja a híveket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, szervezett formában vagy egyénileg. Püspök atya így fogalmaz, adja Isten, hogy ez a magyar-lengyel közös baráti találkozás is kössön össze bennünket az irgalom Istenével és egymással. Nem szűnök meg imádkozni azért, hogy lelki és szellemi gazdagodással érjenek vissza családjai körébe, és éljék az irgalmas szeretet életét. Október 5-én lesz a nagymarosi ifjúsági találkozók 50 éves jubileuma. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az ünnepi eseményre a szervezők. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. A világhálón régóta ott vagyunk már, de tapasztalatunk, hogy a hallgatók egyre nagyobb része a különböző alkalmazásokat részesíti előnyben. Egy ilyen mobil applikáció ráadásul több mindenrel is lehetőséget ad, így a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás, ahogy említettük, díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak. Debnár Ádám, Grunda János és Fekete Gábor. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Régió sportja. A tiszaújvárosi Léman Csongor nagyszerű versenyzéssel aranyérmet nyert a Triatlon Európa bajnokságon a franciaországi Vichyben. Idén is megszervezik a bükki kerékpáros teljesítménytúrát. Hasonló sikereket szeretne elérni az idei szezonban az Ós-Sajóvölgye, Borsodabói-Zemplén vármegyei első osztályú labdarúgó csapata, mint tavaly. Drabik Péter irányításával, de alaposan átalakított játékos kerettel készült a bajnokságra a Máté Szalkai MTK MB2-es női kézilabda csapata. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Léman Csongor nagyszerű versenyzéssel, erejét remekül beosztva, aranyérmet szerzett a Triatlon Európa bajnokságon a franciaországi Vichyben. Az olimpiai versenytávon 4 magyar volt érdekelt a férfiak mezőnyében. Kis Gergely 7., Dévai Zsombor 20., Dobi Gergő pedig 26. lett. Idén is megszervezik a bükki kerékpáros teljesítménytúrát, amely szeptember 29-én kerül lebonyolításra. Most is 4 távon, 30, 50, 80 és 115 kilométeres távok közül választhatnak a versenyzők. A jelentkezési határidő szeptember 26-a. A túrázóknak fontos információ, hogy sisakot, lámpákat, működő telefont, töltőt, szerszámkészletet és poharat mindenki vigyen magával. A részletekről Orosz Emesét, a túra egyik szervezőjét hallják.
Szeptember 29-ére tettük most vasárnap természetesen az időpontot. A helyszín az ugyanaz, mint már sok-sok éve, a Csanyikban található királyasztali faház lesz a rajt és a célnak az időpontja, és ugye a tavaszi BKTT-nk az kimaradt, úgyhogy már nagyon várjuk, hogy ismét találkozzunk. 4 távunk van idén is, 30 kilométeres a legrövidebb, amit tudunk ajánlani akár élénk gyerekeknek, családok közösen. Van egy 50 kilométeres távunk, ami az egyik legjobban biciklizhető szerintem. Ott én már végigmentem rajta egy országútival is, de azért nem feltétlenül ezt ajánlom, de meg lehet csinálni. És van egy 80 kilométeres távunk, ami ugye elmegy egészen Szilvásváradig, és úgy Máinka felé kerül visszafelé, úgyhogy kétszer másszák meg a Bükkfennsíkot, ott már egy kemény, egy edzettebb fizikumra van szükség, és egy jó biciklire. És hát van a 115 távunk, amit néhány évvel ezelőtt újítottunk meg, és hát itt meg ugye kétszer mennek fel Bánkútra a nevezők, ami az elérhető, vagy hát így biciklivel aszfalton elérhető legmagasabb pont ott a Bükkben, úgyhogy ott bőven 1000 méter szint felett vannak a nevezők, de hát ez volt az igény. Hát a 30 kilométeres, az ott ugye egyetlen ellenőrző pont van, ez pedig Jávorkút, úgyhogy az a királyasztaltól indul, és Alsóhámoron keresztül ugye Lilafüredre megy fel, és a Színva forrás felé kanyarodnak el, egészen a Lustavölgyig. És a Lustavölgyön kell felfelé menni, ez egy viszonylag kemény kaptató, és ott nagyon rossz az út, ezt azért mindig hozzá szoktam tenni, de pont ezért felfelé kell menni, nehogy ott lefelé baj legyen. És utána a Kecskeláb rét, ami egy nagyon szép rét egyébként, ezt ajánlom megfigyelésre majd, ha ott járnak a túrázóink, utána Jávorkútra érkezve a Létrástető felé, a Savósvölgy felé ereszkednek le, és a Hámorító mellett visszafele ugyanúgy a Királyasztalra. Az 50 kilométeres az hasonlóan indul, csak itt egy kicsit fordított sorrendben, mert hogy a Savósvölgy Létrástető felől közelítik meg Jávorkutat, és utána felmennek egészen a Nagymezőig, és a Bányahegy felé kell kanyarodni, vagy hát a Bányahegyre ereszkednek el. Én azt a szerpentint szeretem talán a legjobban egyébként. Tényleg nagyon jó a biciklizhető. És utána pedig a Rejtek és Hollóstető felé forrás mentén Lilafüredre, és akkor vissza a Csanyikba. Ez egyébként 49,9 kilométer, hogyha minden igaz, úgyhogy pont 50 majdnem. A 80-at ott említettem, hogy egészen Szilvásváradig elmennek. Ugye itt is úgy indul, hogy a Hámorító mentén Létrástető, Jávorkút felé, Nagy Mezőnát, és ott pedig az Olasz kapu felé kanyarodnak. Az a másik gyönyörű szerpentin, ami az Olasz kaputól ereszkedik le Szilvásváradra, és ott pedig Nagy Visnyó Dédestapolcsányon keresztül Máinkánál kell ismét feltekerni a Fennsíkra. Az egy elég rossz minőségű út sajnos, viszont megint csak felfelé kell menni, úgyhogy ezzel nem lehet gond. És utána Szentlélek Csókás felé jönnek le. Az egy jó maradék, és ott sem túl jó az út, úgyhogy ott szoktam figyelmeztetni a túrázókat, hogy óvatosan, mert ott meg ráadásul már a kocsik is ugye egyre gyakrabban feltűnnek. Szeptember 26-áig, tehát 3 nappal a túra előtt van az utolsó időpont, amikor még lehet nevezni, előnevezés van, tehát ahogy már évek óta a helyszíni nevezéseket nem szeretnénk, és megtalálják a Büki Kerékpáros Teljesítmény Túra Facebook csoportjában a jelentkezési lapot, egy online 5 perc alatt kitölthető form, és utána pedig a nevezési díj befizetésével ez érvényessé is válik, és hát várunk mindenkit szeretettel.
Hasonló sikereket szeretne elérni az idei szezonban is az Ózd Sajóvölgye Borsodabói-Zemplén vármegyei első osztályú labdarúgó csapata, mint tavaly. Kádár Zsoltot, a Sajóvölgye Tehetségközpont operatív igazgatóját hallják.
Azt gondolom, hogy olyan évet zártunk, ami akár a saját pályafutásomban is példátlan, ugyanis 30 mérkőzésből 27 győzelem, 3 döntetlen vereség nélkül, ez szerintem bármilyen bajnokságban megsüvegelendő. Mondtuk is a játékosoknak a záró vacsorán, hogy erre mindenki büszke lehet majd, és a gyerekeinek, unokáinak is bátran mesélheti még ezt az évet. Tényleg egy nagyszerű szezon volt. Szembesültünk április végén azzal, hogy az MLS ide vonatkozó szabályai nem egyeznek meg a Borsod megyei szövetség szabályaival. Mivel a második csapata voltunk a Putnoknak, Borsod megye azt írta elő, hogy 4 C-s játékengedélyű, tehát MB3-as játékengedélyű játékos játszhatott vissza a megyébe, kortól függetlenül. Az MLS-nél pedig azt írták elő, hogy 4 felnőtt korú lehet benne, többi, mint 2005-ös vagy fiatalabb. Tehát ez azt jelentette, hogy az addigi csapatunkat csútba kellett dobni, ki kellett találni egy hét alatt, hogy ki az a 4 felnőtt, akit bent hagyunk, és gyorsan felhozni a tehetséges fiataljainkat, és ebből egy csapatot csinálni egy másik csoport bajnoka ellen. Ehhez képest a Balaton-Almádé ellen a hazai meccs az szerintem az év legemlékezetesebb meccse volt. 0-2-ről fordítottuk meg Fercsák mesterhármasával, sok néző előtt nagyszerű hangulatban, aztán a visszavágón 2-0-ra kikaptunk. Az alapcsapatunk nagyon-nagyon simán nyerte volna ezt az osztályzót, de így is le a kalappal a srácok előtt. Új év, új remények, új célok, új tervek, és egy kicsit koncepciót váltunk. Eddig is a fiatalok beépítése volt szem előtt, ezt most hatványozottan fogjuk megtenni. Ismerjük a megyei első osztály erejét, és változtatunk a keret összeállításán. Egy 20 fős keretben körülbelül fele lesz felnőtt korú játékos, és fele pedig ifjúsági korú játékos, akik mind a mi saját U17-U19-ünkből kerülnek ide. A játékos edzője továbbra is a csapatnak Bene Attila, a Kovács Roland segíti a munkáját erőnléti és asszisztens edzőként. Zimányi Ádám amellett, hogy játszik a csapatba, egyéb feladatú szakmai segítséget is nyújt a stábnak, és Bencés Miklóst kértük meg, aki nagy tapasztalata bíró edző, mint szakmai tanácsadó segíti a csapatot. Nyilván nem az az elvárás, mint tavaly volt, azért attól a kerettől én azt mondom elvárható volt a bajnoki cím, minden nagy képűség nélkül. Ami jó dolog, hogy sikerült az Ózdi önkormányzattal egy 3 éves megállapodást kötni, ez nagyon fontos volt a jövőt illetően, és most már Ózd önkormányzata is magáénak érzi a csapatot most már tettekkel is, ezt köszönjük innen is polgármester úrnak és a testületnek. És ezáltal mi azt gondoltuk, hogy 3 év alatt folyamatosan be kell építeni a fiatalokat, kiemelten figyelve például a 2007-es születésűeket, ezt azért, mert természetesen továbbra is a Putnok prioritása a Jóvölgye focisúrinak, mi adjuk a komplet utánpótlást az MB3-as csapatnak, és jövőre mondjuk a kötelező junior az 2007-es lesz, tehát azt szeretnénk, hogy legyen egy éve már megyei első osztályba felnőttek között, meg a felnőtt futballt, és utána a saját fiatalunk tudjon végre a saját MB3-as csapatunkba is játszani. De még egyszer mondom, az eredmény az most nem csak a gólokban és a győzelmekben, hanem abban, hogy minél több fiatal teret kapjon a felnőtt futballba. Ózzal nagyon jó a kapcsolat, és nagyon sok tehetséges játékos van most is a keretben. Több olyan fiatalunk van. Hát most megnézném azt a 10-11 fiatalt, aki itt ez a felnőtt kerettel, az szerintem legalább 8-9 település van, de mondjuk a Boros Kevin, aki ózdi fiú, az már tavalyi szerephez jutott a felnőttben, az osztályzón főszerepet vállalt például a említett győzelemben, 2007-es születésű, és ő az egyik olyan reménység, aki reméljük, hogy hosszú távon kiemelkedhet.
Drabik Péter irányításával, de alaposan átalakított játékos kerettel készült a bajnokságra a Máté Szalkai MTK MB2-es női kézilabda csapata. Drabik Panna játékost hallják.
Egy hosszú pihenőt kaptunk, viszonylag másfél hónap volt. Az utolsó egy-két hétben már kaptunk egy én edzéstervet, ami futásokból és egy kisebb erősítésekből áll. Az edzést hosszú távú futásokkal kezdtünk, majd utána rövidebb távokat futottunk, és utána a termi edzések következtek. Úgy érzem, hogy egyre jobban összeszokott a csapat, mert sok új csapattársunk lett régi új idézőjelbe, de úgy érzem, hogy napról napra, edzésről edzésre egyre jobban összeáll a csapat, és újult erővel megyünk neki a előttünk álló szezonnak. Az edzéseken kívül nagyon sok csapatépítő vettünk részt, ahol egyénenként megismertük a másikat is jobban, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is jobban megismertük egymást, és úgy gondolom, hogy ez a pályán is elő fog jönni. Mindenképpen szeretnénk a dobogó elején végezni. Ez remélem sikerülni is fog, és mondhatom a csapattársaim nevében is, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez így is legyen. Személy szerint én védekezésben sokat szeretnék fejlődni, mert szerintem vannak hiányosságaim, de azon leszek, hogy ez a szezon közben és ez a végére is javuljon.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon a Szent II. János Pál karizmatikus imacsoport vezet. Imádkozzanak velünk!